Szeretettel köszöntünk, és örülünk, hogy ennyien összejöttünk, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek bennünket meghallgatni. És a főcímünk ugye az, hogy miért száll szembe a gyerek a szülők akaratával. És mielőtt ugye ezt a kérdést feltesszük, egy csomó olyan kérdés vetődik fel bennünk, hogy miért tiltakozik egy óvodás, amikor reggel öltözni kell, és hát könyörgünk neki, hogy öltöz már, mert az idő szorításában vagyunk, és ő nem akarja azt csinálni. Miért kell közelharcot folytatni az iskolással, hogy készen van-e a házi feladata, vagy sem, mert mindig ellenáll. És a serdülőink miért háborodnak fel, hogyha számon kérjük rajtuk, hogy mindig a kütyű, vagy a számítógép van a kezükbe. Szóval, hogyha ezekre a kérdésekre akarunk választ kapni, akkor az ellene akarat fogalmával kell megismerkednünk, mert a gyerekeink időnként mindig ellenkeznek, és mások akaratával szembe, és az ellenkezőjét teszik annak, amit mi szeretnénk, hogy tegyenek. És ez egy ösztönös védekezést jelent a gyerekeink szempontjából, hogyha ő kényszerülnek érez valami feladatot, amit mi rátestálunk, akkor ez ellen ösztönösen védekezik. És ez nem csak a gyerekekben van meg, mert bennünk is ott van, és ugye egy főnökkel nem nagyon merünk szembeszállni, de hogyha egy velünk egy szinten lévő munkatársunk adja a parancsokat, akkor bizony mi is ellenkezünk, és nem akarjuk megtenni. Szóval a gyerekeink is így vannak ezzel, és azért van erre nagyon, ennek az ellenakaratnak azért van fontos szerepe a gyerekeink életében, mert megvédi őket az illetéktelenek befolyásától. Ugye valamennyien örülünk annak, hogy a gyerekeink nem szállnak be egy idegen kocsiba, ha megáll mellettük a járda mellett egy idegen kocsi, és invitálnák a gyereket, vagy ha cukrot osztogat valaki, és erre meg is tanítjuk a gyerekeket, hogy idegenekkel nem szabad elmenniük. Mert ha az ösztöne jól működik, akkor mindig csak az érte felelős felnőttektől fogadja el az utasítást. És az érte felelős felnőtt, hát elsősorban a szülő, és hogyha nem ilyen valakitől kapja a felszólításokat, akkor annak dacosan ellenáll. Szóval ezért van fontos szerepe az ellenakaratnak, hogy ő tudjon dacosan ellenállni. És ez az ellenállás, ez a legdrámai formában olyan 2 éves kor körül jelentkezik, meg a serdülőkorban. Tehát hamar megtanulják már, hogy lehet ellenkezni a felnőttekkel. És a képünkön ugye piroskát rakta fel Imre,
meg
a farkast, mert ugye a piroska nem állt ellen a farkasnak, hanem elment a virágot szedni, előnyt adva ezzel a farkasnak, hogy az elmehessen a nagymamához. Szóval ez olyan nyakateker, de a lényege ez, hogy, hát hogy nem hogy állt ellen.
Van, hogyha a gyerekben nincs ellenakarat, hanem gondolkodás nélkül, hogy egy felnőtt oda megy hozzá, és kér tőle valamit, vagy utasítja valamire, és megteszi. Tehát ennek megvan az értelme, bár ugye néha egy kicsit fárasztónak tűnik a szülők számára. Miért ellenkezik egy kisgyerek, hogy kamasz a saját szüleivel, nevelőivel? Ugye Márta mondta, hogy az érte felelős szülőnek engedelmeskedik. Hát persze ideális esetben, mert ugye vannak olyan életkorok, erről is beszéltünk, ugye az első dac korszaka, amikor a 3 éves körül, aztán utána aztán folyamatosan, de a kamaszkorban megint kicsúszódik ez az ellenkezés, és ez sokszor bizony bosszantó. És lehetséges oka többféle van, hát például, hogy éretlenség, túlerős külső nyomás vagy kényszer, tehát valamit nagyon akar, nagyon vágyik valamire, vagy pedig hát olyan más felnőttek hatása alá kerül, mint esetleg elvált szülők gyermekeként, ugye, hogy a két, tehát ki tudja használni azt, hogy a két szülő között nincs megfelelő kontaktus. Vagy mással van elfoglalva valamit, nagyon belemélyed valamilyen játékba vagy szórakozásba, és akkor átmenetileg gyengül a kötődés valamilyen. De a legfontosabb ok pedig az idegrendszernek a gyors fejlődése. Tehát mind a kisgyerekkorban, mind hát a serdülőkorban az idegrendszer egy drámai változáson esik át. A gyerekkorban ugye rengeteg, tehát most a kisgyerekről beszélünk, rengeteg információ ér a gyereket, amit egyszerre kell megtolni beszélni, gyakorlatilag megtolni egy év alatt beszélni. aztán rengeteg dologgal, a külvilágnak az összes tárgyával akkor kell neki megismerkedni. Meg kell ismerni a környezetében levő személyeknek, azoknak a viselkedéséből, le kell volna, hogy kivel, mit lehet, hogy lehet. Ugye, tehát ez egy akkora dolog, hogy gondoljuk, egy év alatt meg tudnánk tanulni egy idegen nyelvet, anyanyelvi szinten, dehogy. Ugye a gyereknek meg szinte ez természetes. Na most ez a gyors, rengeteg inger, ami éri az idegrendszert, ez összezavarja ugyanakkor, tehát ezért van tulajdonképpen az, hogy a saját, tehát ez az ellenakarat, ami Márton mondta, egy ösztönös dolog, ez a saját szüleivel szemben is fellépett, ugye miért nem akarja felvenni az óvodása a téli kabátját, ugye hát azért nem, mert ugye hirtelen sok minden más is eszébe jut neki, és azért nem tud egy dologba kitartó lenni. És akkor ilyenkor mi legyen, ugye ez a legfontosabb, hogy mi a legfontosabb, a jó kapcsolat. Ugye az egész, amiről beszéltünk, ez most már több héten vagy több alkalom keresztül, az egésznek tulajdonképpen ez a lényege, tehát hogy jó kapcsolat, bizalmi kapcsolat, szülőkhöz fűződő bizalmi kapcsolat mindennek a kulcsa. Ilyen, amit fenn kell tartani akkor is, hogyha a kamaszkornak, vagy a kisgyermekkori dackorszaknak a viharai hát elborítanak bennünket, mert ez a nevelésnek tulajdonképpen az egyetlen használható eszköze. Persze idomítani lehet, de az nem sokat fog később érni. A gyermek ellenkezése nem szándékos lázadás. Nagyon sokan gondolták ezt ilyen régebben, különösen nevelésben, hogy hát egy nagyon egyszerű ellenkezik, akkor azért ellenkezik, mert rossz, mert haszontalan, mert akaratos, és hát meg kell törni az akaratát, ha kell, akkor erőszakkal, vagy verbálisan, vagy ráordítani, vagy pedig hát jól el kell fenekelni, és akkor majd abból fog érteni. Ugye, tehát van egy... Gondolom még abban az időben, mikor én gyerek voltam, akkor is ez volt inkább az általános álláspont. Nem igazán emlékszem, hogy különösebben kérvényt nyújtottak volna a szüleink, vagy próbáltak volna megérteni, hogy mi az, ami nem stimmel, hanem egyből letörték. És ugye ez rosszasságnak, mert rossz vagy, mert rossz alkottál, meg mit tudom én. Ugye. Másrészt meg egy olyan téves eszme is elképzelés van, ez inkább a modern korban, hogy hát azért, mert erősen meg a gyereknek az akarata, és meg büszkék is, hogy úgycsoda erős akarata van ennek a kislegénynek, mit tudom én, ez se akar, az se akar. Ugye, de nem, ez se igaz, mert pont ez egy ösztönkésztetés, tehát pontosan azt jelenti, hogy még nincs akarata, a saját akarata, vagy pedig, ha van is, meg nagyon gyenge, hanem csak nem akarata van, tehát ellenkezik, tehát reagál gyakorlatilag a szülők akaratára reagál, vagy a más felnőtt akaratára, még pedig ilyen negatív módon. Hogyha valamit mondasz, hogy csinálj meg, akkor azt mondja, nem, akkor nem. De önmagában, tehát ilyen értelemben nem az erős akaratnak a jele, hanem a fejletlenségnek a jele. És akkor nehezíti az ellenakarat igazán a nevelés, mikor nem a érte felelős felnőtt, az a szülőhöz kötődik, hanem más hova kötődik le. Például azért mondjuk már a nagyobb gyerekeknél ez a kortárs csoportokat jelenti. Tehát, hogy amikor a kortárs csoportoknak engedelmeskedik, mert azt érzi hát fontosnak, tehát akkor úgy érzi, hogy akkor fogadják be, és neki is úgy kell, ugyanolyan ruhát kell viselni, úgy kell viselkedni, ugyanoda kell menni, stb. Ahova az általa vágyott kortárs csoport vezeti, és ők tulajdonképpen a gazdái tőlük fogadja el a vezetést, és a szülőknek meg ellenáll. Tehát ebből szokott az igazi konfliktus lenni, ezt hívják átkötődésnek, mikor valaki, ugye kezdetben természetes, hogy a gyerek a szüleihez kötődik, aki legközelebb vannak hozzá, amikor élni se tudna nélkül, a kötődés nélkül, de aztán később ugye, ahogy kikerül, általában iskoláskor táján, akkor hát létrejöhet ez a szerencsétlen szituáció, hogy átkötődik, és mások fontosabbak lesznek ilyen szempontból, mint a saját szülei.
Ugye azt nagyon sokszor elmondtuk többi előadásunkban is, hogy a kötődés, az, ami fontos a nevelés szempontjából. Na most az ellenakaratnak nagyon fontos szerepe van, bármennyire is berzenkedünk ellene, hogy a csodába mennyi ellenakarata van ennek a gyereknek, azért, hogy részben az önállósulását segítse, másrészt pedig az egyéni fejlődését is. Ugye kezdtük, hogy az óvodába menetelkor az öltözködés, és akkor tudjuk, hogy nagyon szükre szapott az időnk, és a gyerekünk meg akarja kötni a cipőjét, és hiába könyörgünk, hogy majd én segítek. Szóval meg kellene tanulni, hogy ne segítsünk, hagyjunk egy kicsit hosszabb időt a készülésre, és engedjük a gyereket, hogy maga tanulja meg a cipő bekötését, mert ezzel fog önállósodni. És hát egy kamasszal meg még ne szal az óvodással is nehéz, de egy kamasszal meg még nehezebb, mert éppen az a jellemző, hogy ő maga se tudja, hogy ki ő valójában, és ilyenkor a felnőtteknek az akaratát, kívánságait, a nézeteit egy kicsit távolságból szeretné látni, és ki akarja fejezni a saját nézeteit is, tehát szabadságot akar, és mi szülők meg teljesen tehetetlenül nézzük, hogy ez a kamasz éppen velem szembe lázad, mikor én jót akarok neki, pedig hát ő csak azt szeretné, hogy az egyéni gondolkodása fejlődjék, mert milyen kétségbe vagyunk esve, ugye akkor, hogyha látjuk a gyerekünket egy mászókán felmászni, és ott settenkedünk körülötte, hogy véletlenül se essen le, legyünk ott, és vigyázzunk rá, de engedjük őt önállóan dolgozni, és a serdülőket is engedjük egy kicsit szabadon, mert ez azért kell, hogy a saját fejével tanuljon meg gondolkodni, nehogy egy olyan felnőtt legyen belőle, mint a legalsó képünkön lévő, akinek az édesanyja köti meg a nyakkendőjét is, és kétségbe esetten néz a gyerek is, meg az édesanyja is, mert egyik se boldog, mert az önálló akaratát nem tudja a fiatal teljesíteni, és akkor lesz belőle egy, hogy mondják most, lúzer. Úgyhogy engedjünk egy kis szabadságot a gyerekeinknek, bármennyire nehéz, mindig legyünk a háttérbe, tudjunk róla, lássuk őt, de engedjünk egy kis szabadságot a gyerekeinknek, de erről még majd beszélünk.
Jó, ez egy nagyon nagyobb unokám az állandóan vitatkozik, és ez akármit van, az soha nincs, hogy azt tudja egy-egybe elfogadja, nem, hanem neki megvan mindig a saját véleménye. És én nem azt mondtam neki, hogy hát nem tudom, ne szemtelenkedj, ne vitatkozz, meg ilyesmi. Azt mondtam, hogy nagyon örülök, hogy ilyen fejlett vitakészséged van. És ennek ő teljesen büszke lett rá, hogy ilyen
tetejében emlékszik rá, szóval minden olyan szituációban, ami előjön, emlékszik rá, hogy mit mondott a nagypapa. Szóval biztos, hogy azért a saját példamutatásunkkal rengeteget tudunk lendíteni a gyerekeink fejlődésén, de az biztos, hogy az emberbe ott ugrál a pumpa, hogy a csodába, hát megint ellen mond, szóval nem könnyű velük. Biztos, hogy nem könnyű, de nekünk is meg kell tanulni, hogy engedni kell őket egy kicsit szabadon. Na, és az ellenakaratból bizony kijut bőven a tanároknak is, mert minél fiatalabb, mondta Imre, meg éretlenebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy az őt nevelő felnőttekkel személyes legyen a kapcsolata. Egyszer egy régi előadásukban mondtuk, hogy egy ókori tudós,
Szokratesztől
megkérdezték, hogy miért nem tudott egy embert bármire is megtanítani. Azt mondta, hogy azért, mert nem szeretett. Tehát egyáltalán megint visszamegyünk az első díjára, hogy milyen fontos, hogy a kötődés, a felnőtthöz való kötődés, mert csak akkor nyílik meg a fülük, a szívük arra, hogy megtanulják azt, amit a hozzá kötődő felnőttől megtanulhatnak. Na most, hogyha nincs meg ez a kötődés, ez a természetes hatalom, akkor jön helyette valami. Szóval eszköztelenné válik ugye a pedagógus, és akkor jön helyette egyéb, amit ő fel akar használni, hogy valahogy használni tudja a gyereket, hogy valahogy ambicionálni tudja a feladatok elvégzésére, és akkor ilyenkor jön a versenyeztetés, hogy az egyik elő megcsinálja a feladatot, mint a másik. Aztán jön a vesztegetés, hogy kapsz egy piros pontot, más meg feketét kap, ha nem csinálja meg ugyanazt. Nem beszélve a fenyegetésről, hogy majd nem mehetsz ki szünetbe. Ezt én orvosként nem tartom jónak, mert hagy szaradjon az a gyerek a szünetbe, de azért vannak ilyen visszafogó eszközök, és akkor hát a jutalmazás, az ötös, a piros pont az biztos, hogy mindig jó, vagy pedig a büntetés, amivel egyszerűen rá tudja venni a gyereket a minimális együttműködésre. Szóval az ellenakaratot azért érvényesítik a tanárokkal szembe is, úgyhogy nincs könnyű dolgok. Tiszteletes úr biztos tudja a hitten órákon. Úgyhogy fontos, hogy a kapcsolatunk jó legyen a gyerekkel, és működő személyes kapcsolatunk legyen, és akkor taníthatókká válnak a gyerekek is. A pedagógus óvónő által is.
Most ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy most voltunk színházba, és láttunk egy színdarabot itt, aminek az volt a címe, hogy a Holdköltők Társasága, nem tudom, hogy látták valaki, hogy filmen is volt elég nem olyan régen, szóval ez ismert könyvben is megjelent. Na most ez egy jó példa erre tulajdonképpen, hogy hova vezet a serdülőknek egyrészt a kötődése, tehát hogy jött egy új tanár, aki sokkal másabb módszerekkel, egy nagyon fegyelmezett, egy nagyon ilyen poroszos, vagy inkább angol stílusú iskolába ilyen új szellemiséget hozott be, és ez a gyerekek számára, fiúk számára hát követendő példa volt, és kötődtek ez a tanárhoz. Viszont a szülőknek ugye, hát ez nem tetszett meg az iskola vezetésének se, és hogy ebből kialakult egy konfliktus. És ugye a konfliktusnak egy olyan tragikus következménye lett, hogy az egyik gyerek öngyilkos lett, mivel hát ugye ő szerette volna a szabadságát úgy megélni, hogy részt vesz egy ilyen színi előadásban, színészi pályát akart választani, még a szülei ugye orvosnak szánták, és nem engedték ezt, és akkor ugye, tehát ugye akarat ellen akarat akkora feszültségbe került, hogy nem tudott más megoldást, mint hogy kilépett ebből a helyzetből, de egyúttal az életből is kilépett. Tehát ugye nagyon nagy a feszültség, és nagyon nagy a felelősség is. Tehát idomítani nyilván lehet, ugye a gyereket, mint a kutyát is lehet idomítani, tehát azt is úgy csinálják, hogy ha megcsinálja, jutalomfalatot kap, ha nem csinálja meg, akkor meg valamiféle büntetés. De ugye most az, hogy mit akarunk mi, hogy érett, felnőtté akarjuk-e nevelni, önállóvá, olyanná, aki egy jellem, egy egyéniség, aki majd maga tudja a saját sorsát megfelelően irányítani, vagy hát valakit, akit idomítunk, aki engedelmeskedik addig, amíg ott vagyunk, vagy ameddig érti a hatásunkat, és utána meg nem. Úgyhogy ez itt a nagy kérdés. Na hát pont ugyanerről van szó, hogy a legfelső egy ilyen szigorú tanár, hát egy fiatal embert hát próbál ugye rendszabályozni, hogy mondjam. Ugye nehéz megállni azt, hogy a gyereknek az ellenakaratára, ne gondolkodás nélkül ellenakarattal reagálja. Nem csak a tanároknak, a szülőknek is nagyon nehéz megállni, főleg mivel, hogy mi magunk is túlterheltek vagyunk az időszorításában, talán a nagyszülőknek egy kicsit könnyebb. Mert ugye mi már részben rendelkezünk egyfajta életbölcsességgel, mert talán valami több időt tudunk, több személyes időt tudunk az unokánkra szállni, amikor nálunk van, vagy velünk van, de itt is azért meg lehet harcolni sokszor. De pont ezt a harcot, ezt a háborút kell elkerülni. Minél erősebb nyomást gyakorlok rá, az ellenkezés is annál erősebb lesz, ugye a hatás ellen hatás törvénye. Az állandó csatározás épp a kapcsolat elvesztése miatt veszélyes, és a gyermek számára is, persze, mert szorongás, bizonytalanságot vált ki, frusztrációt vált ki, ami még fokozza neki az agresszióját, ahogy előző előadásokban is többször kifejtettük. És ezáltal a lelki fejlődésére rossz hatással van. Tehát az ellenállás erejét inkább a meghitebb kapcsolattal kell, hogy lehet csökkenteni. Most erre fogunk egy kicsit részletesebben rátérni. Mit tegyünk, ha ellenkezik a gyermekünk? Hát először is készüljünk fel rá tudatosan. Tehát olyan nincs, hogy valaki egy kis tündérkét kapott, mint újszülöttet, és akkor végig is egy kis engedelmes kis tündérke fog maradni egész serdülő koráig. Illetőleg, ha mégis úgy történik, akkor ott valami baj van. Tehát ott akkor az ember, akkor már elkezdhet aggódni, hogy mert akkor ez egy kicsit olyan, nem, szóval ott valami idegrendszeri fejlődési zavar van, egy kis szerencsétlen lesz belőle, és mi lesz vele majd később, ugye, hogyha már a szülőknek a hatásköréből kikerül, meg kell tanulni önálló tehát magáról döntő felelős felnőtté válnia. Tehát fel kell készülnünk, hogy lesz ellenakarat. Viszont akkor sem szabad feladnunk a gondoskodó vezető szerepünket. Tehát mindig nekünk kell megszabni a kereteket, tehát mindig. Mivel nem dobhatjuk a gyerekek közé a gyeplőt, hogy most már én már többet nem tudok, csináltok, amit akartok, oda mentek, ahol akartok, azt tesztek, amit akartok, azt vesztek fel, amit akartok, tehát ezt nem lehet megcsinálni, mert mi vagyunk a gondoskodó vezetők, és ezt a szerepet nem adhatjuk át a gyerekeknek. És először is nem az ellenkezéssel kell foglalkozni, hanem a kapcsolatot kell építeni, vagy megtartani. A legjobb az, hogyha a kapcsolat folyamatosan megvan, de hogyha van valami probléma, akkor újra kell építeni, helyre kell állítani a kapcsolatot. Erről is tartottunk egy előadást, ugye, hogy hogy kell kapcsolatot létesíteni, mit tegyünk a kapcsolat felvétele érdekében, és ezt újból és újból meg kell csinálni. Például mondjuk most, hogy jönnek az unokák, befallják az ebédet, leülnek, mindegy előveszi a mobiltelefonját, és elkezd nyomkodni vadul, ugye? Na most ilyenkor meg lehet őket közül, lehet nekik bármit is mondani? Nem. Elmegy a füle mellett, rád se figyel, mit tudsz vele csinálni egyáltalán, ugye? Először is meg kell valahogy közelíteni, a látóterébe kell. Na most persze lehet azt csinálni, hogy elkezdesz üvölteni, meg elveszed a mobiltelefonját, meg minden, de ez a kapcsolatnak körülbelül a végét is jelenti, elkönyvel téged, hogy éppen olyan bunkó vagy, mint a legtöbb másik felnőtt, és ennyi. Ugye? Tehát ezt nyilván nem csinálhatod meg, ha eszed van, hanem azt csináljuk, hogy az ember a látókörében, hogy egyáltalán észlelje, hogy hát te is ott vagy, ugye? Na és akkor utána fel kell venni vele a szemkontaktust, tehát valahogy szemkontaktusba kell kerülni, és utána, amikor már a szemkontaktus is megvan, akkor valahogy el kell érni, hogy valamibe egyetértsünk vele. Tehát valami olyan megjegyzést, hogy kell, hogy érdekes ez a játék, amivel játszol. És akkor azt mondja, mondjuk, hogy igen, nagyon érdekes, akkor meg, hogy megmutatnád, hogy tulajdonképpen ez hogy működik. Ugye, mert fel is felvettük fel a kapcsolatot. És utána már, hogyha plána azt mondjuk, hogy hú, de ügyes vagy, hát én ezt nem tudnám én ügyesen csinálni, hogy te ezt mozgatod ezeket, mint a versenyautókat, mert mondjuk azzal játszik, akkor már el is mosolyodik, hogy hú, már kapott egy elismerést, és akkor már, hogyha ez már minden megvan, akkor már rátérhetünk lényegében a tárgyra, tehát létrejön a kapcsolat. Úgyhogy ez nagyon fontos, tehát, hogy addig, amíg piros a lámpa, tehát nincs, akkor senkivel nem lehet semmit kezdeni. Tehát ez ugyanúgy van, hogy például gondolj el valaki, hogy egy fogadáson egy fontos emberrel valamit meg akart beszélni. Nem rohanhatsz oda neki, hogy tudom én magával beszélni akarok, tudom én a járdaépítésről, polgármester úr, mert hát egyszerűen azt mondja, kicsoda maga, meg mit akar meg, hát nem, egyből elrontod, nincs kapcsolat. Tehát ott is ugyanúgy van, hogy először látóterébe kerülsz, felveszed szemkontaktust, rámosolyogsz, teszel valami közömbös, de olyan megjegyzést, amiben egyet lehet érteni, hogy milyen szép az idő, milyen gyönyörű ez a város, milyen szépek a parkjai. Igen, magának is tesz, hogy rátérhetünk a dolognak a lényegére, de szóval azért mondom, hogy a kapcsolat nélkül semmi nem működik, és ezt tudomásul kell vennünk.
Na és hogy is, Imre ugye elmondta, hogy az ellenakarat az jön és dolgozik, és mit tegyünk annak érdekében, hogy ez ne rögtön ellenakarattal reagáljon a gyerekünk a különféle kérésünkre. Hát először is ne parancsoló hangnemben adjuk elő a kéréseinket, aztán ne hivatkozzunk arra, hogy milyen kötelességeid vannak, aztán hogyha ezt vagy azt nem csinálod, akkor a különféle büntetést ne helyezzük kilátásba, mert ha ezt így tesszük, akkor biztos, hogy ellenakaratot provokálunk a gyermekünkbe. Hát ez nehéz, hogy ilyenkor állítsd le magad. Én azt gondolom, hogy biztos, hogyha most nevelném a gyerekeimet, nagyon nehezen tudnám megvalósítani, mert mindig azt hiszi az ember, hogy hát nekem van igazam, és én jót akarok neki, akkor mondom a magamét, de hiába. Szóval ilyenkor meg kell egy kicsit állni, és arra kell törekedni, amit Imre is elmondott, hogy a kapcsolatunk maradjon meg, és amikor jobb kedve van, akkor visszatérhetünk, hogy az előbb elmondott a dolgokról szeretnék egy kicsit beszélgetni veled, de először mindenképpen a kapcsolatot kell helyreállítani. És a következő képünkön meg az van, hogy ne menj bele a harcba. Mert hogyha én egy ellenállásra úgy reagálok, hogy felsőcén és elkezdek veszekedni, akkor megint nem jutunk az 5-ról a 6-ra, hanem újra ellenakarattal találkozunk. Tehát akkor megint le kell egy kicsit vezetni arra, azzal esetleg, hogy adok egy kis időt a gondolkodásra, és majd térjünk vissza erre a témára később, vagy pedig, hogy úgy látom, hogy ez az idő most nem alkalmas erre a beszélgetésre, majd később visszatérünk rá. Tehát mindig kell egy kis kaput keresni, amivel egyensúlyba kerül a kapcsolatunk. Mert kapcsolat, és sokat szól is a kapcsolat, hogy az maradjon meg a gyerekeink és köztünk, mert akkor tudunk lépni akármilyen témában a gyerekeinkkel. Tehát a vezetési stílusunk kényszerítő jellegét kell csökkenteni, ez a lényege ennek a mondandónak.
Igen, és a serdülők azt viselik el legnehezebb, hogyha valaki kinyilatkoztat nekik.
Ugye? Utasít.
Igen, meg olyasmire hivatkozik, hogy mennyi áldatot hoztam, érted, meg mit tudom én, szóval lelkiismeret furdalást akar bennük kelteni, vagy mit tudom én, olyan eszmékre hivatkozik, amit hát ők eleve, mivel hát ellen akaratuk van, meg keresik a saját ügyüket, eleve megkérdőjeleznek, ugye mit tudom én, hogy ennyivel tartozol a családodnak, meg a hazádnak, meg mit tudom, micsodának, úgyhogy ez teljesen hatástalan és felesleges. Amit pedig Márta mondott, hogy igen, és a konfliktus kezelésről is tartottunk egy előadást, hogy többféle módszer van. Az egyik az, ugye, hogy egyezünk meg abba, hogy most nem tudunk megegyezni. Tehát, mert vannak dolgok, amiben most nem tudunk tényleg megegyezni, akkor adjunk tényleg magunknak egy kis időt, de viszont abba is egyezünk meg, hogy amíg ezt a dolgot majd meg tudjuk oldani, vissza fogunk rá térni, addig is a kapcsolatunk az zavartalanul megmarad. Tehát szeretni fogjuk egymást, szeretni és tisztelni fogjuk, ugye a házastársak között is így kell, hogy legyen, de a gyermek-szülő relációban is így van, hogy most nem úgy szakítottuk félbe a tárgyalást, mint a diplomata felek, hogy aztán akkor mindenki visszavon a saját adállásába, hanem igenis dolgozunk ezen a dolgon, de addig is szeretjük egymást, és meg fogjuk találni pont a szeretet légkörében a megoldást.
És milyen lehetőségünk van még arra, hogy a gyereket egy kicsit szabadon engedhessük, meg kell keresni azokat, életének azokat a területeit, ahol egy kis szabadságot adhatunk nekik, lehetőséget és felelősséget kaphat, hogy azt csinálhasson, amit szeretne. A nagyobb gyerekek nagyon szeretnek a konyhába dolgozni, ezt magam is tapasztalom, és akkor, hát ha látjuk, hogy ügyesen tevékenykednek, akkor meg kell engedni, hogy megfőzzenek egy ebédet, még azt is, és ne úgy vonjuk be ebbe a feladatba, hogy te megpucolod a krumplit, meg a sárgarépát, meg egyéb, én meg közben főzögetek, hanem fordítva tegyük, hogy mi leszünk a kukták, és ő megcsinálja a dolgát. Szóval ha látjuk, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor szabad utat kap. Ha látjuk azt, hogy önállóan tud már tanulni, akkor megengedjük, hogy önállóan tanuljon. Tehát meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amiben ő ügyesen tud tevékenykedni, és felhívni rá, hogy ezt te már meg tudod egyedül csinálni, és engedni is kell. Tehát akkor érzi a szabadságát, és ez mindenképpen a saját ötlete, és akkor ezzel ő szabadságot kap. De van két terület, amit nem szabad semmiképpen átadni a gyerekeinknek, az pedig, hogy a gondoskodó vezetőnek mindenképpen a szülőnek kell lennie. Tehát ő szabadságot kaphat, de tudnia kell, hogy csak azok között a határok között, amit én, a szülő, megengedek neki. Tehát a gondoskodni mindenképpen nekünk, szülőknek kell róla. Nagyon fontos, hogy megismerjük a baráti körét. Szóval egymaga eldöntheti, hogy kivel tölti az idejét, de tudnunk kell róla, hogy hol, kivel van. És amellett, hogy ezt tudjuk, a barátokkal töltött időt nem szabad a saját, szóval az együtt töltött idővel felcserélni. Tehát mindenképpen kell egy olyan keretet szabni, hogy a minőségi időt velünk is kell tölteni, még a barátai rovására is. Tehát adunk szabadságot, hogy a barátaival lehessen, de arra is kell időt engedni neki, hogy együtt is lehessünk, és együtt is tölthessünk minőségi időt. Tehát erre a két területre, hogy te vagy a gondoskodó, a róla gondoskodó, és hogy mindenképpen minőségi időt töltsél vele, a szabadság megadása mellett erre a két területre nagyon oda kell figyelni.
Na most ugye egyik példa erre, amit Márta mondott, az, hogy például, hogyha most ugye itt ilyen körbe vagyunk, el lehet mondani, sokan azt mondják, hogy nem erőltetik a gyereküket, hogy eljöjjön templomba mondjuk. Majd ő szabadságot ad neki, majd ha felnő, eldönt, hogy akar-e református lenni, egyáltalán akar-e keresztény lenni, vagy nem. Ugye, hát ez nem helyes. Ezért tehát a lelki életéért is, azért mit felelő. Isten a szülő a felelős. Azt eldöntheti ugyan, hogy mit tudom én, milyen cipőbe vagy nadrágba, hát nyilván télen nem rövid nadrágba, de hogy melyik farmernadrágját, vagy szövetnadrágba, vagy farmernadrágba megy el a templomba, ebbe mondjuk dönthet, igaz? Nem kell feltétlenül klakba, frakba, nyakkendőbe, hogyha ő ettől idegenkedik, ugye ez rendben van. Mert jöhet úgy, mint ahogy neki tetszik, nyilván normál körülmények között, hogy szégyen ne hozzon a családra. De ezért mi vagyunk a felelősek, és ebben nincs más alternatíva, ugye? Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a barátainak ismerik el nekünk is a barátait. Tehát időt kell arra fordítani, hogy megismerjük, hogy kikkel van együtt, amikor nem velünk van. És meg kell ismernünk a barátainak a szüleit is. És a szülők között létre kell hozni egyfajta koordinációt, ugye, hogy tudjuk, hogy most ha azt mondja, hogy náluk van, akkor hogy tényleg ott van-e, és ott, hogy egyáltalán mit csinálnak, és a szülők legalább egymás telefonszámát tudják, hogyha valami gond van, akkor tudják egymást értesíteni. Ugye nemrégen hallottunk egy előadást, ugye a Bagdi Emőkétől, azt hiszem, van, aki tudja, hogy ki az egy ilyen pszichológus nő, szokott előadásokat is tartani, hogy a serdülő fia elment egy társaságba, és aztán egyszer csak ugye, hát nem jött haza időbe, és akkor ők végig telefonálták a barátok szüleit, és akkor kiderült, hogy a többiek már otthon vannak, és hogy utoljára hol látták a gyereket, aztán végül azt is nagy nehezen felvette a telefont, kiderült, hogy túl sokat ivott, és valami buszmegállóban van a külvárosban, mindenki elment, és ő se tudja, hogy hol van, ugye, hát akkor így aztán nekiálltak, és hát ugye a barátok információ alapján ugye megtalálták és hazavitték. De ezért kell az, hogy az ember ismerje egyáltalán, hogy ilyenkor kiket lehet felhívni, hova lehet fordulni. Nos, néhány kommunikációs tanács daszkorszakra. Hát ez elsősorban a kisgyermekek daszkorszakára vonatkozik, de alkalmazni lehet ugye nyilván a serdülőkre is. Hát először is, hogy néz az ő szemével, ami azt jelenti, hogy a kicsinek a nézőpontja is ugye lent van. Ugye ezt a felnőtt nehezen tudja elképzelni, tehát mind valóságos értelemben, mind szellemi értelemben is úgy van, hogy próbáljuk meg az ő szemével nézni a dolgokat. Van egy ilyen Szabó Lőrinc,
az a Lóci óriás lesz.
Emlékezett, csupa lábolt lentről, és azért ő legugolt, és akkor jobban megértett a gyermekét. Igen, vannak olyan gyermeki dolgok, amit csak gyermeki szempontból lehet megismerni. Például nagyon sok, bár bocsánat, remélem senkit nem botránkoztak meg, nagyon sok gyerek azért szorulásos, mert azért nem fél rájön az angol vécére, mert a víz elviszi a kakit, és attól fél, hogy őt is. És egy felnőtt ezen csodálkozik, hogy hihet ilyen butaságot. Hát igen, mert ő gyerek és kicsi, és hogyha ezért kineveted, meg mit tudom, megszégyeníted, kicsúfolod, ezzel semmit nem segítesz a dolgon, hanem inkább meg kell érteni az ő szempontjait. Ugyanúgy, hogy ne véleményez mindjárt, tehát nem mondod, hogy kicsi vagy, buta vagy, nem értesz oda, nagyobbnak se mondj ilyet. Adj lehetőséget inkább, hogy elmondja ő, hogy ő ezt hogy látja, hogy érzi. Mert ez a nyílt kommunikációnak az alapja, hogy visszajelzéseket is kérünk. Beszélj az ő nyelvén, ne ügyökben, de ne is túl bonyolultan. Ugye, tehát az, hogy amikor már gyerek tud rendesen beszélni, akkor nem kell neki mondani, hogy cica-mica, meg nem kell azt sem mondani, hogy házi macska, de azt sem kell, hogy nyau, meg mit tudom én, meg vau. Ugye, tehát az ilyen túl baba nyelv, ez megszégyenítés a gyereknek, meg nem is segít elő a fejlődését. Ugye? De ne is túl bonyolult, ami nekem az a reklám szokott eszembe tűnni, hogy az Ábel köhög, és akkor vegye be a fluimucilt, ugye, vagy mit tudom én. De miért, ugye? És akkor, hát azért, mert a mukolitikus sejtek által termelt váladéknak a fel... Hát álljon meg a menet. Hát ugye, ez nem az ő nyelvén van. Hát persze, megint kérdez, hogy miért. Ugye? Szóval, de ugyanúgy a serdülőnek is meg hát tulajdonképpen igazából mindenkivel a saját nyelvén kell felvenni a kapcsolatot. Ugye ezt már Pál apostol is megmondta, hogy zsidónak zsidóul, görögnek görögül. Ugye, tehát ugye elképzeltem magamba, hogy mi lett volna, kiáll az Areopágoszra Pál apostol is a legékesebb óhéber nyelven fejti ki. Hát mindenki otthagyta volna pillanatokon belül. Nyilván fel kell venni a nyelvet úgy is, mint nyelvet, de úgy is, hogy átvitt értelemben. Ugye a szemkontaktusról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy... És ez a hétköznapi életben is olyan sokszor észreveszem, hogy beszél valaki és rá se néz. Hát hogy hogyan? Hogy lehet úgy valakihez beszélni? Tehát, de sajnos ez... És ugye testbeszéd is nagyon fontos. Jó az a kép, hogy az édesanyja át is karolja a gyermeket szemében, ez is úgy magyaráz. Van köztük ugye látszólag valami feszültség is, de azért van valahogy a megértésre való törekvést is látom ebben a példában. Aztán változtasd a nemeket, igen, nekem azt értjük, hogy ne arról beszél, hogy mit nem szabad, hanem azt, hogy mit szabad. Tehát azon keretek között, amit Márta is mondott, mert ne csak csupa nem, meg tiltás, hanem hogy mi az, amit ebben belül szabad csinálni. Tehát mit tudom én, és a választási lehetőséget is természetesen meg kell adni. Tanuljon meg dönteni, biztonságos körülmények között. Hát nyilván nem arról kell egy kisgyerünk dönteni, hogy mit tudom én, hogy megfürdik-e lefekvés előtt, vagy nem. De abban már lehet, hogy előbb még játszhat 10 percet, vagy még mit tudom én, majd ha elrakta a játékait, vagy meg az, hogy milyen színű kabátot vegy, a kék kabátját, vagy a zöld kabátját, abba dönthet. De másik rész, hogy ne túl sok alternatívát kínáljunk a gyerekeknek. Tehát az, hogy milyen ruhádba mész az óvodába, az nem jó alternatíva, mert akkor lehet, hogy bemegy és a fürdőruhájába akar menni, ugye, de decemberre, de az, hogy van két kabát, vagy mit tudom én, két cipő, és ezek közül melyiket vegye fel, abban miért ne dönthetne ő maga, biztonságos körülmények között, és így tanítsuk meg őt, aztán később döntésképessé felnőtté válnak. Egy serdülőt látunk, szintén alternatívák között kell dönteni, itt nyilván már sokkal nehezebb a szülőnek segíteni, de hogyha jól megoldottuk a kisgyerekkorban ezt a dolgot, akkor az a döntéseiben akkor mi jobban megbízhatunk.
És azt mondják, hogy ezt a döntést mondjuk, hogy milyen ruhába menjen, ezt már este meg kell vele beszélni, mert akkor reggel nincs cirkusz és nincs kapkodás.
Hogy gyorsabban megy a dolog, igen. Hát ugye a kapcsolatot hozt helyre, hogyha megsér, ugye a kapcsolatról volt szó. Tehát azt már mondtuk, hogy az ellenkezés az nem személyes támadás, hanem egy ösztönös cselekvés. Tehát nem szabad hasonló stílusban ezt lereagálni. Nos, ha mégis megsérült a kapcsolat, már pedig ez a kapcsolatok sérülékenyek, akkor bizony energiát kell fektetni abba, hogy a kapcsolatot helyreállítsuk. A vita során megsértettük, hát ez is előfordul, ugye olyasmit mondtunk neki, vagy kiabáltunk, vagy megszégyenítettük, sajnos bár mi is emberek vagyunk elé, és megtörténik, akkor kérj bocsánatot, oda az angol van odaírva a darab papír, hagyj ott egy kis teszét, hogyha már, mit tudom én, elment az iskolába, megjön, megtalálja, hogy sajnálom, tévedtem, vagy hibáztam, sajnálom, szeretlek. És ez milyen pozitív, mikor megkapja ezt a kis üzenetet, és ráadásul ez egy pozitív példa is, hogy megtanulja, hogy igenis lehet elismerni a hibánkat, lehet ezért bocsánatot kérni, lehet kinyilvánítani ezt, hogy nekünk milyen fontos a szeretett kapcsolat egymással. Aztán tegyünk meg mindent, hogy továbbra is egy csónakba evezzünk, lehet az a gyermek 3 éves vagy 13 éves, és szüksége van arra, hogy mi legyünk számára a biztos menedék, akire bátran rábízhatja magát, mert tudja, hogy ki fogjuk kormányozni őt az életnek a különböző viharaiból. És az engedetlenség az kapcsolati probléma, a csúnya viselkedés az pedig csak egy tünet. Tehát nem a viselkedést kell elsősorban korrigálni, hanem azon kell elgondolkozni, hogy hát a kapcsolatunk teljesen rendben van-e. És egy biblia idézet a János evangéliumából, akkor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ugye, még a birkában is van ellenakarat, ugye? Tehát azt mondják, hogy buta birka, de nem buta, mert a saját gazdájának a hangját megismeri. Általában Palesztinában, hát Jézus korában nyilván, akkor úgy volt, lehet, hogy most is így van, olvastam valami útleírást, aki ezt áttapasztalta, hogy több pártor a nyájat összehajtja éjszakára egy védettebb helyre, és akkor a birkák ott összekevernek, be van kerítve az a terület, egy olyan karámszerű, valami teteje nincs, de a birkákat összehoz, és akkor reggel pásztor odajárnak mindegyik a maga oldalára, és akkor mindenki egymás után szólítják a birkákat, és az ő birkái oda mennek. Aztán a másiknak a birkái meg a másikhoz mennek, és akkor így aztán megint szét tudják terelni a nyájat. Nyilván Jézus korában is így volt, és ő ezt tapasztalta, és mondott ilyen csodálatos példákat és hasonlatokat. Hát ezzel a gondolattal szeretnénk befejezni, és nagyon szépen köszönjük, ahogy meghallgattatok bennünket.
Jön a példatörténet.
Beszélgetünk, ugye, ahogy szoktunk. Köszönjük szépen.